Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Természetes.
A nézők valószínűleg már tudják, hogyha önnel beszélgetünk, akkor a háború lesz az egyik téma, hiszen a háború február 24-e óta tart, és nagyon sok nézőpontja van, nagyon sok aspektusa van már a háborúnak. Amikor olvasgattam az aktuális híreket készülve a beszélgetésre, akkor egy picit olyan érzésem volt, hogy tulajdonképpen most is ugyanazokról a témákról fogunk beszélgetni, csak nagyon sokan az elmúlt időszakban hozzátettek különböző információkat, különböző nézőpontokat, és természetesen nagyon sok minden történt a háború kezdete óta. Most a legfrissebb hír, az egyik legfrissebb hír, hogy Dmitrij Medvegyev azt mondta, hogy Ukrajnát el fogják törölni a földszínéről. Mekkora ennek a realitása?
Igazán azt kell megértenünk, hogy a kommunikációs rendszere a Kremlnek nagyon-nagyon érdekesen épül föl. Tehát van egy olyan fajta kommunikáció, ami elsősorban az elnöki kommunikációra hajaz, és ott meghatározó. Ez a nagyon-nagyon rideg, és ha lehet, nagyon-nagyon pontos, és minél tömörebb információközlés. És hát van Medvegyev, aki eléggé hangzatos kommunikációban az elmúlt hónapokban többször volt már, hogy vizionálta Ukrajna teljes eltörlését. Hol a térképről, hol a teljes egészében a bolygóról, hol olyat is mondott, hogy az ukrán nemzet teljes egészében meg fog szűnni. Igazán én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tudatosan építik ezt föl Oroszországban, tehát az, hogy egy közszereplő vagy egy politikus csak így kiálljon és valami ilyesmit kommunikáljon, ez elképzelhetetlen. Ő az, aki a legradikálisabb hangot üti meg mindig. Nyilvánvalóan azért, mert egyébként az oroszországi közösségekben, társadalomban vannak olyan hangok, amelyek szeretik ezt a fajta megközelítést, és hát őket is meg akarják szólítani.
Igen, azért mondtam, hogy néha olyan, mintha ugyanazokról a témákról beszélnénk, hiszen ismét felmerült az, hogy Putyin beteg, Putyinnak műtétje volt, alter ego jelentek meg, tehát ez a téma is folyamatosan jelen van. Putyin személye mennyire meghatározó még ebben a háborús folyamatban?
Én azt gondolom, hogy nagyon, de én azért kellő távolságtartással beszéltem mindig is az ő betegségéről. Itthon is egyébként a biztonságpolitikai szakmában is néha döbbenten olvastam, tehát hogy volt olyan, aki idézőjelben ilyen távdiagnózisban levezette azt, hogy a nagy asztalhoz azért ül úgy le Putyin elnök, mert ez valamilyen fajta immunbetegséget takar. Az az igazság, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ezt ilyen szempontból egyszerűbb szerintem a nézőknek is bevallanunk, hogyha mi jelentünk ki olyat, hogy valamit tudunk, miközben a CIA igazgatója pont a mai nap folyamán kommunikált el, hogy az ő véleményük szerint egészséges Putyin elnök, és teljes egészében tudatában van a döntéseinek, és ők nem találtak olyan fajta információt, ami bármilyen fajta betegségre utalna, azért az érdekes, amikor Budapestről mi ilyen távgyógyítással vagy távrálátással ezt meg tudjuk határozni. És hát kérdésére válaszolva, hogy mennyire meghatározó ő, egyik oldalról nagyon, tehát megkerülhetetlen az ő döntési kompetenciája és egyáltalán irányítása, de az is kiderült azért az elmúlt hónapokban, hogyha bármi történne egyébként vele, tehát hogyha mondjuk tényleg igaz lenne valamilyen fajta betegség, naivitás azt gondolni és óriási vágyálom, amikor arról beszél bárki szakértői oldalról, hogy ha vele valami történne, akkor 180 fokban megfordulna Oroszország politikája, és adott esetben nyugatbarát, vagy a legdurvább, hogy ukránbarát politika jelenne meg. Ez elképzelhetetlen. Pontosan az a fajta vezetői réteg van hatalmon, és erre ő nagyon-nagyon tudatosan ügyelt az elmúlt 20-25 évben, hogyha vele bármi is történne, én azt gondolom, Oroszország politikája nem változna értelemben.
Ilyen módon a háborúhoz való viszonyulás.
Ez így van. Igazán azt kell megértenünk, hogy egy abszolút kibontakozó konfliktusról beszélünk még mindig. Tehát amikor ez is egyfajta vágyálom, és itthon is elég sokan kommunikálták az elmúlt hetekben is, hogy lassan ennek vége lesz. Én azt gondolom, hogy nem. Sőt, tulajdonképpen ebben a válságban, ebben a háborús válságban még most gyalogolunk bele, tehát nem kifele tartunk ebből a borzasztó helyzetből. Egyszerűen azért, mert hogy mint a sakkjátszmában mindenki megtette a kezdő lépéseket az elmúlt hónapokban. Látszódott az, hogy az első kezdő lépések, hogyha fogalmazhatunk így, és ez nyilván idézőjelben, Oroszország részéről a hadműveletekben, ugye különleges, ők így hívják, de a háború tekintetében az első lépésekben kudarcot vallottak, ugye ez az ukrán gyors villámháborús elgondolás, tehát hogy ez nem jött nekik össze. Egy teljes egészében másfajta stratégia mentén lassú léptekkel haladnak, de ez is olyan lassú, hogy vannak olyan területek, ahol tulajdonképpen az elmúlt 2 hónapban 40 vagy 50 kilométer tudott előre haladni az orosz hadsereg. Tehát itt se lehet valami nagyon-nagyon dinamikus támadási stratégiát látni. Ezért most így visszaugorva az előző mondatára, tehát Medvegyev, amikor azt mondja, hogy el fogják törölni Ukrajnát a térképről, tehát a realitás az az, hogy van olyan hadművelet, ami az elmúlt 2 hónapban csak 40-50 kilométeres előrenyomulást biztosított Oroszország számára. A másik oldalról az is látszódik, hogy az ukránok is ellenállnak, de ott is óriásiak a veszteségek. És igazán egyre inkább ez az egész válság egyrészt biztonságpolitikai és politikai oldalról egy tömbösödést hozott a világban. Tömbösödik például Oroszország, és megszólít olyan partnereket, mint Irán, próbálja megszólítani Kínát. Pont ma Putyin elnök egy olyan fajta kommunikációval lepte meg a világot, amiben arról beszélt, hogy tulajdonképpen egy újfajta forradalmat látunk, és ez a forradalom arról szól, hogy azokat és azok az országok, amelyeket az elmúlt 150-200 évben a fejlett nyugat elnyomott, ezek az országok össze kell, hogy fogjanak, és egyfajta forradalom mentén a nyugatot háttérbe kell, hogy szorítsák. Illetve azt is, hogy az a fajta egypólusú világrend, ami ugye leginkább az Egyesült Államokat jelenti, ezt is totálisan meg kell változtatni. A másik oldalról azt kell látnunk, hogy ez is tényleg döbbenetes, hogy 9-10 hónappal ezelőtt voltak olyan hangok, pont az afganisztáni kivonulás kapcsán, hogy temették a NATO-t, hogy nem fog igazán újból összeállni olyan erővel, mint ami adott esetben a hidegháború idején látszódott. Ehhez képest most azt látjuk, hogy ha Törökországgal sikerül Svédországnak és Finnországnak a terrorizmushoz kapcsolódó szabályozásokban, illetve néhány személy kiadatásában megállapodni, akkor erősebb lesz a NATO, mint valaha, hiszen két olyan ország lép be a NATO-ba katonai potenciál oldalról, amit nem szabad elhanyagolnunk, amely országok azért az elmúlt évtizedekben, 50-70 évben azért kínosan ügyeltek a semlegességükre. Tehát ezért mondom azt, hogy gazdasági, biztonságpolitikai, diplomáciai és konkrét hadműveleti szempontból is igazán ennek az egész válságnak tulajdonképpen az elején vagyunk.
Diplomáciáról egy picit beszéljünk. Több ukrán nagykövetet felmentett Zelenszkij. Ennek is több olvasata van. Beszéltünk mi is erről már, hogy van egy olyan olvasata, hogy ez valamiféle diplomáciai üzenet, és lehetett olvasni olyat is, hogy máshol viszont kinevezte ezeket a nagyköveteket. Érdemes-e mindennek ekkora jelentőséget tulajdonítani ebben a háborúban, vagy csak a hírek felnagyítják ezeket az aktuális helyzeteket?
Picit úgy érzem időnként, hogy ebben is van egyfajta ilyen katasztrófa turizmus. Tehát, hogy történik valami, egy esemény, és arra minden áron azonnal próbálunk olyan magyarázatot találni, ami egyébként a pillanatnyi gondolkodásunknak, szájaízünknek ki hol áll, tehát békepárti, és minden áron azt szeretné, hogyha hamar vége lenne ennek a háborúnak úgy, hogy Ukrajna adott esetben adja át a területeit, és adja meg magát. Ugye ez az egyik fajta nagyon-nagyon szélsőséges békepárti megközelítés. Van az igazságpárti megközelítés, ahol azt mondják szakértők is adott esetben, hogy a végsőkig ellen kell állni, és ebben a világban, hogyha berobban egy ilyen hír, hogy vezetőket hívnak vissza, és ugye ez olyan szempontból volt érdekes, hogy nem csak nagyköveteket hívtak ugye vissza, hanem leváltották tulajdonképpen az ukrán főügyészt, illetve az ukrán nemzetbiztonsági titkosszolgálatokat felügyelő első számú vezetőt, aki egyébként Zelenszkijnek barátja, őt is visszahívták. Erre rögtön elindultak a Conteo gyártások, és igen, tehát ahogy fogalmazott, azért kell óvatosnak lennünk, mert ténylegesen voltak olyan diplomáciai vezetők, akiket visszahívtak, de egyébként felelős beosztásba kerültek. Úgyhogy én ezt ketté választanám. Én 2 embert emelnék ki ebből a 20-as, 30-as listából, mert ténylegesen ilyen számról beszélünk, az ukrán főügyészt, illetve a titkosszolgálatok vezetőjét. Itt ugye olyan híreket hallottunk, de itt megint csak óvatosan kell fogalmaznunk, mert pestélyesen szólva nem tudom a tutit, de azokat a híreket, amiket láthattunk, hallhattunk, egy konkrét a háború elején történt hadművelet kapcsán, ami Herszon térségében volt, hibázott vagy hibázhatott az ukrán titkosszolgálatok vezetője, és ugye ez azért volt kemény, mert hogy a konkrét hibák után történt egy belső vizsgálat, amely belső vizsgálatot egyébként az ukrán főügyész hajtott végre. És a vizsgálat azt hozta első lépésben, hogy igazán nem történt probléma, viszont eltelt idő, egy újabb vizsgálat viszont azt hozta ki, hogy valahogyan itt elmaradt több információnak a helyes értékelése, tehát ténylegesen történtek hibák. Herszon térségében úgy tudott előre törni az orosz hadsereg, hogy azt meg lehetett volna ukrán oldalról akadályozni. De a vizsgálati részben is, hát most finoman szólva a két személy, tehát az ukrán titkosszolgálat vezetője, illetve az ukrán főügyész lehetséges, hogy megbeszélték, hogy ennek a vizsgálatnak hogyan kéne záródnia. És vannak ilyen, és én erre adom a legnagyobb esélyt, hogy ez érthető adott esetben a két vezető visszahívása kapcsán. Egyébként nem tesz jót egy hadban lévő országnál egy ilyenfajta kommunikációs helyzet. Pontosan azért, mint amit ön kérdezett, tehát hogy persze az emberbe fölmerül kérdésként, hogy mi a túró történik az ukránoknál, hiszen ilyen felelős vezetőket háború közben nem nagyon szoktak visszahívni. Viszont én azt gondolom, hogy ténylegesen ennél a két személynél valami súlyos dolog lehetett. A diplomáciában pedig hát volt olyan, aki ugyan a német nagykövet, aki azért a német kancellárt eléggé nem szép jelzőkkel illette, ott abszolút belefér, hogy ezekért a jelzőkért hívták őt vissza. Én azt hiszem, és ez így lesz szerintem precíz, az elkövetkező hónapokban fogjuk megtudni. Valójában mi történt? A mostani pillanatban egyfajta találgatás csak, amit most folytatunk.
Viszont talán abban egyetért velem, hogy kicsit hozzászoktunk ehhez a háborúhoz.
Ezt abszolút így látom. Tehát, és egyébként ez borzasztó.
Perifériálisan zajlik, és közben érjük a mindenféleket. Igen, ez borzasztó, hogy hozzá
igen,
tudunk
tehát,
szokni egy ilyen eseményt.
Én azt látom egyébként belpolitikai szempontból, hogy az a klasszikus igazság, hogy egyébként a magyar társadalomban mindig is az az elsődleges, és az, ami fölhívja az emberek figyelmét egy-egy válságra, ha ez valamilyen úton, módon, vagy közvetlenül, vagy közvetve a pénztárcájukat érinti. És e tekintetben a kata változtatása, egyáltalán a rezsi témakör mind-mind olyan szintű kommunikációs helyzetet eredményezett, hogy egyébként is bármennyire is furcsa, az ukrán háború az egy pillanat alatt háttérbe tudott szorulni.
Ez igen, annak idején mondták, ugye, hogy Putyin egy nap alatt megoldotta a pandémiát is,
igen,
mert
igen.
Hogy ott is egyfajta ilyen átszorolás történt.
Igen, én azt gondolom, hogy ennek van egy abszolút objektív és logikus rész, hogy ténylegesen az emberek a saját problémáikra jobban fókuszálnak. Tehát, és ne legyen egyébként, én ezt kívánom mindenkinek, hogy egy olyan helyzet adódjon, amiben háborús helyzetre kell nekünk elsősorban fókuszálnunk, tehát remélem, hogy ilyen nem fog történni. De ez egyfajta struczpolitika egyébként, hogyha a kommunikáció révén az emberek azt hiszik, hogy egyébként ez a háború nem hat az életükre, már most is hat egyébként, áttételesen, tehát azért a rezsihez kapcsolódóan, tehát amit a kormányzat arról beszél és azt mondja, hogy teljes egészében minden a háború miatt van, ez csak rész igazság. Mert például, ahogy ön is fogalmazott, például a Covid-hoz kapcsolódóan és az, hogy a gazdaság a bolygón úgy pörög vagy nem pörög, hát azért az elmúlt 2-3 év ezt nagyon-nagyon komolyan meghatározta. Tehát, hogy ez is egy rész igazság és igazság, de igazán a mindennapjainkban sajnos háttérbe tud szorulni, és háttérbe tud terelődni egy ilyenfajta válság is, bármennyire is döbbenetes. Így van összerakva az ember.
Beszéljünk egy kicsit azért ezekről a tömbösítésekről, amik részben a gazdaságot is érintik. Ugye a szankciós politika, az unió szankciós politikája is nagy vihart kavart akkor, amikor ez elindult, és valahogy aztán ebbe is egy kicsit úgy beleszoktunk, hogy ez van, illetve a fegyverszállítások is ugyanígy nagy port kavartak, és tulajdonképpen vélhetően most is zajlanak. Ez a polarizálódás, ez most hogyan áll, mit lehet ebből biztonságpolitikai szempontból következtetni?
Én ezt ketté bontanám, tehát egyrészt a konkrétan a hadműveletekre vonatkozó szankciók és szállítmányok témakörére, mert hogy tényleg, és ezt egy mondattal el lehet intézni, vagy le lehet zárni, ténylegesen igaz az az állítás, hogy Ukrajna nem tudna nyugati segítség nélkül ilyen szinten ellenállni az orosz hadseregnek. Tehát, hogyha ez nem működne, akkor Ukrajna elvesztette volna ezt a háborút. Tehát ilyen szempontból Ukrajnának és a nyugatnak nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a szállítmányok folyamatosan érkezzenek. Ebben azért van baj, ezt kell látnunk. És én ezt ketté bontanám így ezen a témakörön belül, mert hogy van az elsődleges probléma olyan szempontból, hogy ténylegesen az elmúlt 30 évben, tehát végül is a hidegháború lezárultát követően a gazdaság és a nyugati társadalmak hozzászoktak ahhoz, hogy nem kell annyit költeni a hadseregekre. És ténylegesen a fegyver gyártási kapacitásokat is jócskán leépítették. Hadd mondjak egy konkrét példát. Ténylegesen vannak nagyon-nagyon profi tüzérségi rendszerei, például Franciaországnak is. Van ugye egy önjáró löveg, ez egy 155 mm-es önjáró löveg, ez a César nevezetű eszköz. Ebből átadtak eszközöket Ukrajna számára, ami persze jó az ukránoknak, de nem elégséges ahhoz, hogy minden hadműveletben győzzenek, vagy adott esetben az orosz hadseregre vereséget mérjenek. És hát azt mondták, hogy hát ők kérnének ilyen eszközöket még. Most a francia fegyvergyártási kapacitás olyan szintű, hogy ezekből az eszközökből 12-18 darabot tudnak gyártani évente. Miközben az ukrán hadseregnek azonnal kellene legalább 80-100 darab ilyen tudású, hadi tudású eszköz. Ugyanez egy igaz egyébként például Németországra is. Németország kötött szerződés például Lengyelországra van, ne beszéljünk Ukrajnáról. És nem, hogy a konkrét kereskedelmi megállapodásokban csúszik, hanem a gyártási kapacitásokat sem tudta annyira fölpörgetni, és ezen keresztül a szállítás sem tudta Lengyelország felé biztosítani, ami azért baj, mert hogy a lengyeleknek már át kellett volna adni a legújabb harckocsikból. És ugyanez igaz egyébként Magyarországra is, mert 2 év múlva elviekben az első Leopard A7 harckocsiknak meg kéne érkeznünk Magyarországra. Most mondom, hogy nagy valószínűséggel ez nem fog teljesülni. Tehát, hogy ilyen szempontból is ez a fajta tömbösödés egyik oldalról megmutatta azt, ez a feszültség is, hogy ezek a tömbök miközben egyik oldalról, tehát a NATO, a nyugati világ erősnek tűnik, és gazdasági szempontból erős is, olyan kapacitás hiányokkal küzd, amin keresztül ezt a háborút egyik pillanatról a másikra lezárni lehetetlen. Még egyébként az Egyesült Államoknak sincs olyan hadipari kapacitása, hogy ezeket, és én azt mondom, hogy nem világháborúról beszélünk, hanem egy lokális háborúról, ahol azért nagyon komoly erők csapnak össze, de hogy teljes egészében gyártási oldalról itt mindent biztosítani tudjanak. És ezért nagyon lényeges, hogy ezt Oroszország egyébként látja és tudja. És ezért van az, hogy a szankciók egy része eredményre vezetett már most. Ez elsősorban a korszerű haditechnikai eszközökre igaz orosz oldalon. Robotrepülőgépekre, irányított rakétákra, stb. De próbálnak olyan fajta fegyverkészletekhez jutni, illetve olyan támogatásokat összeszervezni, amin keresztül egyrészt gazdasági szempontból bevételekre tudnak szert tenni, ez ugye elsősorban Irán, Kína, illetve olyan technikai eszközökhöz, haditechnikai eszközökhöz tudnak hozzájutni, ami egyébként erre a háborúra alkalmas, és ezt a háborút vívni képes helyzetet hoz. És ez mind a két oldalra igaz. Azt kell látnunk, hogy ez nem a 21. század háborúja, bármennyire is furcsa. Tehát haditechnikai eszközök tekintetében például Oroszország a 60-as, 70-es évek technológiáját használja nagyon-nagyon sok területen.
Ez tudatos? A lassú ütemfenntartása miatt?
Nem. Ez egy helyzet. Azért helyzet, mert ahogy előbb fogalmaztam, azokat a korszerű haditechnikai eszközöket elfogyasztották, most így ilyen csúnyán kifacsarva, a harcokban, és újakat gyártani olyan tempóban nem képesek, mint ahogy egyébként a harcokban ez kellene. Ezért nyúlnak vissza régebbi technológiákhoz.
Bocsánat, ez tulajdonképpen igazolja azt a háború kezdetén felmerült elgondolást, hogy Oroszország világháborúra készült.
Abszolút.
És ezért rögtön el is, szerint el is lőtt mindent, amit lehet.
Abszolút. Ha nem is az első napokban, de az első időszakban, az első másfél-két hónapban azokat az eszközöket felhasználta, amelyeket ennek a hadseregcsoportnak, amely az Ukrajna elfoglalásáért van kikülönítve, számára biztosított. És most ezeket mozgósítják, és ezeknek egy részét egyébként Ukrajna támadja is a korszerű nyugati rendszereken keresztül. De egy olyan fajta gazdasági háborút is látunk, és ezért ugranék vissza, amit először mondtam, hogy két oldalról kell néznünk a tömbösödést. Tehát egyrészt gyártási oldalról, gazdasági szempontból, tudás, technológiai oldalról is. Igazán itt a két tömb birkózik, tehát a nyugati társadalmak, illetve azok, tehát Oroszország, és Oroszország próbál maga mellé behúzni országokat. Ezeken keresztül nem csak katonai technológiák vívják ezt a küzdelmet, hanem ezek a logisztikai és gazdasági hátterek is, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugat erős, de nem annyira erős, mint ahogy ezt gondoltuk, vagy amennyire ezt mondta saját magáról.
Reutersnek volt egy összeállítás arról, hogy a következő időszakban hol várható államcsőd. Itt Oroszország és Ukrajna is felmerült. Ukrajna államcsődjét azt tulajdonképpen szeptemberre teszik, amikor a naftogáz részvényeket kell törleszteni, és a másik pedig a Oroszország is, hogy tulajdonképpen egy formális államcsőd van Oroszországban. Ez mennyire lehet igaz, vagy ez is megint egy kommunikációs stratégia?
Nem mondanám kommunikációs stratégiának, hiszen ha nagyon-nagyon papírforma szerint nézzük, akkor ténylegesen Oroszország államcsődben van, mert hogy lejártak bizonyos fizetési határidők, és nem volt képes teljesíteni. Egyébként nem azért nem volt képes, mert hogy egyébként ne tudta volna pénzügyi szempontból finanszírozni, hanem azok a technikai lehetőségek, amin keresztül például maga az átutalás meg tudott volna történni, ezt elzárta a Nyugat. Ha nagyon-nagyon sarkosan kellene fogalmazni, azt mondanám, hogy az Egyesült Államok intézte azt el, hogy most papírforma szerint Oroszországról kijelenthető, hogy csődben van. De egyébként ez nem jelenti azt, hogy ne tudna háborúzni, ez nem jelenti azt, hogy egyébként az orosz lakosság mondjuk totálisan éhezne, vagy ellátási problémák lennének kimagaslóan. Oroszország gazdasága igenis képes működni még, és képes a háborút finanszírozni az elkövetkező 1-2 évben. Ez biztos. Ezért mondom azt, és ahogy fogalmaztam a beszélgetésünk elején, hogy egy elhúzódó háborúról van szó, és ballagunk még ebbe a háborús helyzetbe befele, mert hogy Oroszország oldaláról ezek a tartalékok erre a nagyságrendre, amit előfogalmaztam, elegendőek. Hosszabbra biztos, hogy nem. És egyébként nem lesz egyszerű a helyzetük, hiszen például technológiai oldalról, hogy ezt a háborút finanszírozni és irányítani és vezetni tudják, azok a technológiák és pénzügyi eszközök kellenének, ami egyébként ukrán oldalról, egyre inkább a nyugat oldaláról biztosítva megjelenik. Ukrajna gazdasága nehezebb helyzetben van. Egyszerűen azért, mert egyébként előtte sem volt hű de jó helyzetben Ukrajna. Másrészt meg kell értenünk, hogy Ukrajna területén tényleg egy objektív szempont, tényleg háború zajlik. Tehát, hogy ott üzemek, termőföldek, települések, úthálózat, logisztikai központok semmisülnek meg. És ezt nagyon-nagyon tudatosan az orosz hadsereg végzi, pontosan azért, mert térdre akarja kényszeríteni Ukrajnát. Ukrajna esetében viszont nem a tartalékok azok, amelyek biztosítják, hogy az ország képes legyen harcolni, hanem az, hogy a Nyugat, és itt a G7 csúcsról ejtenénk néhány szót, ahol például nagyon határozottan és markánsan megfogalmazták, hogy igenis gazdasági szempontból Ukrajnát és Ukrajna háborúját támogatni fogják. Tehát ez eldöntött kérdés. Ilyen szempontból most nem azt mondom, hogy Ukrajna hátradőlhet, de a háborúhoz kapcsolódóan az, hogy legyen elegendő lőszer, legyen elegendő haditechnikai eszköz, és az emberek és a katonák elsősorban élelemmel, ellátmánnyal rendelkezzenek, én azt gondolom, hogy ezt Ukrajna meg fogja kapnia a Nyugattól. Én még nem láttam egyébként olyan háborút, ami azért fejeződött volna be, mert mondjuk elfogyott a lőszer. Tehát, hogy arra mindig volt pénz. Afrikában, Ázsiában, bárhol valamilyen fajta hadműveletről volt szó.
Viszont ha erről a 1,5-2 éves tartalékról beszélünk, vagy hogyha arra utalok vissza, akkor az azt is jelenti, hogy ez egy elhúzódó háború lesz.
Abszolút. Tehát, hogy én ezt továbbra is tartom, ezért van bennem mindig egyfajta szkeptikusság és kellő távolságtartás, amikor olyan híreket hallok, hogy megtörtént bármelyik oldalról valamilyen fajta áttörés. Egyszerűen ez egy álló háború, és elsősorban az fogja eldönteni az elkövetkező hónapokban is, hogy gazdasági szempontból ki milyen támogatást kap, és milyen fajta előnyre tud szert tenni adott esetben ezen a támogatáson keresztül. Hogyha Oroszország ténylegesen tud olyan partnerségre jutni Kínával, hogy Kína valamilyen szinten finanszírozza ezt a háborút, ami megint csak így pestélyesen nincs ingyen ebéd, tehát ezért valamit kér Kína, de hogyha ezt az oroszok adják, akkor ez egy nagyon komoly segítség tud lenni Oroszország számára. Ugyanez Iránra is igaz, hogyha Irán egyfajta felvevő piacként kisegíti az orosz kereskedelmet, ez is tudja támogatni Oroszországot. Ukrajna oldaláról pedig az, hogyha egyszerűen ténylegesen ezek a segélyszállítmányok, lőszerkészletek, komoly nyugati fejlett fegyverrendszerek érkeznek folyamatosan, erre az ukrán hadsereget kiképzik, akkor én azt gondolom, hogy az ukránok harcolni fognak, nem fogják megadni magukat.
A világháborús elméletek?
Érdekes ez egyébként, mert hogy 3 vagy 5 napja, nem is tudom, hogy a szerb elnök Vučić fogalmazta azt meg, hogy ez tulajdonképpen már világháború, amiben most vagyunk. Én azt mondanám, hogy ez nem világháború, de ez egész bolygóra kiterjedő, tehát ez egy világkonfliktus. És ez egy ilyen furcsa háború, hogyha lehet így fogalmazni, ha elfogadom az ő szóhasználatát, mert hogy ennek van tényleges harci része, ez zajlik ugye Kelet-Ukrajnában és Dél-Ukrajnában, illetve Ukrajna egész területén, hiszen légitámadásokkal Ukrajna minden részét próbálja támadni az orosz hadsereg. De elsősorban én azt látom, hogy gazdasági szempontból feszül egymásnak a két világ, és ebben, ahogy előbb fogalmaztam, egyfajta tömbösödés mentén új szereplők is megjelennek. És ebben az elkövetkező hónapok döntik azt el, hogy ez marad így gazdasági szempontból, ami nem jó, de jobb annál, mint hogyha itt újabb országok lépnének be ebbe a háborús konfliktusba fegyverrel. És van egy olyan fajta fegyveres része, ami egyébként leginkább Törökországra igaz, hogy kihasználja azt a lehetőséget, hogy most lehet kérni a NATO-tól, leginkább az, hogy csukják be a szemüket. Ugye ez például Észak-Szíriára, illetve Észak-Irakra igaz, ahol a kurdok ellen most is harcol a török hadsereg. Eddig ez egyébként a NATO-nak nem tetszett. Erdoğan elnök azt mondta, hogy hát sok mindent szeretnétek Törökországtól, Törökország is ezért viszont kér dolgokat. Tehát rejtett konfliktusok, rejtett fegyveres konfliktusok elképzelhetők, de én arra adnám a nagyobb esélyt, hogy a gazdasági rész lesz a meghatározó az egész bolygóra kiterjedően. A fegyveres konfliktus részben Oroszország és Ukrajna között fog zajlani a háború, és kisebb ilyen részkonfliktusok, hogyha fogalmazhatok így, fegyveres szempontból fognak megtörténni, például a Közel-Keleten, ahogy előbb fogalmaztam, Törökország oldaláról például.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt,
köszönöm a lehetőséget.
Beszélgethettünk erről. A nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.